mezz'ora. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. Három korábban már bejelentett törvénymódosító javaslatot nyújtott be a kormány az országgyűlésnek. Az egészségügyi csomag célja a megugrott, veleszületett szifiliszes esetszámok visszaszorítása. Ennek érdekében biztosítanák, hogy a várandós gondozást végzők az EST-n belül közvetlenül láthassák a fertőzési adatokat, akkor is, ha a szűrés máshol történt. Az oktatási módosítás helyreállítja a pedagógusok szabad sztrájkjogát és szélesíti az iskolaigazgatók jogköreit a tankerületekkel szemben. Emellett eltörli azt a kötelezettséget, amely szerint szakmai kérdésekben kizárólag a nemzeti pedagógus karral lehet egyeztetni. A rendészeti csomag a párhuzamosságok megszüntetését célozza. Október 1-ével beolvad az általános rendőrségbe a terror elhárítási központ és az országgyűlési őrség is, így a védelmi feladatokat a jövőben egyetlen egységes szerv látja majd el rendőri kötelékben. Teljes körű tisztújítást és az önálló párt politizáláshoz való visszatérést sürgeti a KDNP országos választmányának készült vitaanyag. A távirati iroda birtokába került dokumentum szerint a tagság komoly kritikával illeti a pártszövetségen belüli viszonyokat, és úgy látja, a krízisből való kibontakozásra akkor van esély, ha a párt a hibák feltárása után ismét önálló erőként jelenik meg a politikai életben. A belső elemzés szerint a legutóbbi kampányban a KDNP láthatatlanná vált, elhallgatta a korrupciót, és nem reagált a változást sürgető társadalmi igényekre. A megújulás jegyében új arcokat és önálló választási üzeneteket akarnak felmutatni a jövőben. A párttagok augusztus közepéig tehetnek javaslatokat a vitairathoz, a teljes tisztújítás időpontját pedig a hónap végén tűzhetik ki. Kedd délután elsötétült, majd szimbolikusan 19 óra 56 perckor indult újra az M1 közszolgálati tévécsatorna adása hírek nélkül filmekkel. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán történelmi napnak nevezte a közmédia leállását, kiemelve, hogy ezzel véget ért a propaganda sugárzása. Az MTVA megerősítette, a csatorna képernyője korábban elsötétült, a Kossuth Rádió helyén pedig átmenetileg a Bartók Rádió műsora volt hallható. Horváth András, az új ideiglenes vezérigazgató és szakmai csapata azonnali hatállyal leállította a korábbi hírszolgáltatást. Az M1 képernyőjén egy bocsánatkérő szöveg jelent meg, amely a független és hiteles tájékoztatás előkészítését ígérte. A sportközvetítések zavartalanul folytatódtak, a hírműsorok, az új vezetés, köztük Bodac Balázs és Kerényi György irányításával fokozatosan indulnak újra. Csekély érdeklődés mellett zajlott a közmédia elé hirdetett keddi demonstráció, mindössze tucatnyi tiltakozó jelent meg az MTVA Kunigunda utcai székházánál, így a helyszínen jelenlévő újságírók és tévéstábok létszáma meghaladta a résztvevőkét. A távirati irodának nyilatkozó jelenlévők hangsúlyozták, hogy civil állampolgárként szervezeti háttér nélkül érkeztek. Bár korábbi sajtóhírek a Védvonal nevű szervezetet sejtették a háttérben, Cunyiné Bertalan Judita, a Védvonal vezetője, valamint Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója közös közleményben cáfolta ezt. Azt írták, mivel a rendezők nem reagáltak a megkeresésükre, okkal feltételezhető, hogy a Védvonal nevével visszaélve hirdették meg a tiltakozást. Fel kell készíteni a társadalmat az adományozás kultúrájára, mondta a szociális államtitkár. Tóth Dóra Kinga, az Izraelita Szeretett Szolgálat új irodájának megnyitóján kiemelte, a szociálpolitikát a bizalomra kell építeni, és olyan segítségnyújtásra van szükség, amely nem teremt hierarchiát, illetve nem hozza a kiszolgáltatott helyzetbe a támogatottakat. Köves Lomó vezető rabbi köszönetet mondott a népkonyhákat és nevelőszülői hálózatot is működtető szervezetnek, amely fontos értékeket tesz le a többségi társadalomban. Szilágyi Nóra, a szeretetszolgálat vezetője hozzátette, az elkövetkezendő időszakban egy új edukációs projektet indítanak, és egy fogyatékkal élőknek szóló nappali intézményt is létrehoznak.
Az időjárásról.
Észak felől határozottan csökken a felhőzet, ugyanakkor a délnyugati, nyugati, valamint az észak-keleti vidéken később is maradhatnak felhősebb körzetek. Kisebb zápor, zivatar ezeken a területeken előfordulhat. Sokfelé megerősödik, viharossá fokozódik az észak-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Próbálkozz jobban, próbálkozz tovább. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Pál levele a Galatákhoz 6. fejezet 9. vers. Bármire vállalkozz is, a kitartásod lesz a siker egyik legfőbb előjele. Nem az számít csupán, hogy mennyire próbálkozol, hanem az is, hogy meddig. Hajlamosak vagyunk túlbecsülni, hogy mennyit tudunk elérni rövid távon, ám egy amerikai lelkipásztor és író szerint azt is alábecsüljük, hogy hosszú távon mennyit vagyunk képesek elérni. Hogy miért? Azért, mert a befektetett energia exponenciálisan növekszik. Minél keményebben és minél tovább dolgozol, annál inkább kifizetődik. Egy japán és amerikai elsőosztályos gyerekekkel végzett kísérlet során egy nehéz fejtörőt adtak a gyerekeknek, és a kutatók megmérték, hogy meddig próbálkoznak a megoldásával, mielőtt feladnák. Az amerikai gyerekek átlagosan 9,47 percig tartottak ki, míg a japán gyerekek 13,93 percig. Ez 47%-os különbség. Könnyen kitalálható, melyik csoport ér el jobb eredményt a matematika kompetencia teszteken. Bármire vállalkozzon is az ember, a siker mindig a kemény és kitartó próbálkozás mellékterméke. Ez semmivel sem helyettesíthető, és sehogy sem kerülhető meg. Legyen bár szó sportról, tanulásról, zenéről, matekról, vagy éppen szolgálatról. Számos kutatás igazolta, hogy mintegy 10 évre vagy 10 000 órára van szükség ahhoz, hogy bármiben is magas szintre jusson valaki. Keményen és sokáig kell dolgoznod érte. Malcolm Gladwell szavaival élve, a 10 000 óra a nagyság mágikus száma. Előfordult már, hogy lemondtál egy Istentől kapott ötlet megvalósításáról? Hogy egy idő után nem küzdöttél tovább egy ügyért, amit Isten helyezett a szívedre? Az engedetlenség porra lepte be az Isten léptékű álmaidat? Ne mondj le róluk! Próbálkozz jobban, és próbálkozz tovább!
Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.
Üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, a folytatásban is az Európa Rádió Kontinentális Reggeli című magazin műsorát hallják, a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen kínálatunk 9 óráig röviden. Államtitkárrá választották a miskolci Szabó Tóth Kingát, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetének igazgatóját. Az államtitkár a szociális, a család és az idősügyért felel majd.
Én szerettem volna változást, mert úgy éreztem, hogy a dolgok nem feltétlenül abba az irányba mennek az utóbbi néhány évben, amit én tudnék támogatni, vagy szociológusként. Eleve a szociológia ez egy kritikai érzékekkel megáldott szakma, tehát ebből az értelemből is szemléltem a folyamatokat. És lényegében mégis váratlanul ért az a felkérés, amit kaptam, főleg amiatt, hogy rögtön egy ilyen magas pozícióra. Többféle programot építettünk föl, most a legfontosabb, tehát nekem is van egy küldetésem, amit mindig igyekszem hangsúlyozni, hogy a társadalmi, amiről az előbb is kitértem, a társadalmi és szociális innovációkat szeretném beépíteni az államtitkárságunk által kezelt területekbe. És hát szoktam mondani, vagy mostanában mindig ezt hangsúlyozom, hogy egy 21. századi szociális családpolitikai rendszert szeretnénk kiépíteni. Viszont ami nagyon lényeges még, vannak programelemek az első 100 napra, és nyilván a következő 4 évre is, de ami a legfontosabb, hogy precíz diagnózis nélkül ez mit sem ér. Tehát most abban a fázisban vagyunk, hogy feltérképezzük a szociális és gyermekvédelmi intézményeket. Ugye az államtitkárságunkhoz a szociális intézmények tartoznak, ennek nagyon széles spektruma van.
A bazár tömbtől a miskolci Szohóig, ezzel a címmel jelent meg a belváros egyik szegletének történetéről, jelenéről és jövőjéről szóló kötet.
Gyakorlatilag 90-es években kapta ugye ezt a nevet, előtte nem nagyon találkozunk ezzel az elnevezéssel. Ugye ez a főutca végében található terület volt, vagyis a főutca házai mögött található terület volt, ami hát fokozatosan romlott le. Ugye hátul ilyen kisebb házak voltak, ugye elő volt a főutcán volt az, ami mutatta a fényűzést, a gazdagságot, vagy ami a kirakatban volt, és mögötte már ilyen kisebb házak voltak, nyilván szegényebb sorsú emberek éltek ott, és hát ez azért a 90-es évek közepére már nagyon olyan szinten leromlott az állapota ennek a területnek, hogy már tényleg kicsit vállalhatatlan volt.
Ez egy viszonylag nagy terület, amiben már látható dolgokat tettünk le az asztalra, folytatva az ottani elődöknek a munkáját, ami valahogy mégis mindig félbeszakad. Remélem, hogy a mi lendületünk egy kicsit tovább fog tartani, és egy nagyobb ívű, hosszabban tartó fejlesztést tudunk ott végrehajtani. Én a fiamnak mindig azt mondom, hogy a szerencse nem a lottóütés, hanem az a szerencse, hogy elkezdett csinálni, teszel bele végtelen mennyiségű energiát, és a végén működni fog. Ha működni fog, akkor szerencséd van, ez a szerencse. Én azt érzem, hogy nekünk szerencsénk van.
Ez tehát a Kontinentális Reggeli második órájának kínálata 9 óráig. Tartsanak velünk!
Nézek fölfelé és tisztul a tudatom. Mikor eltűnik az ablakokból az a furcsa fény, ott állunk egy magunkban, minden az éjszaka, a szél és én. Olyan súlytalan vagyok itt lent, de felfogni még képtelen, hogy milyen jelentéktelen. Érem a jelent, de nem tudom, hogy mit jelent. Én nem adom fel, utána megyek. Brit tudósokkal levelezem, azt mondják, ne kudakodjak, ne kötekedjek, ne szóljak bele. A hatóság is gyakran felkeres, mert a működésem állítólag illegális államellenes. Nyúlok a csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Nyúlok a csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Én bár
Ebből szereztem mesterfokú diplomát, itt senkinek sincs munkája. Max a csillagoknak van állása. Zoom, 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 a teleszkópomon. Zoom, 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 a gombot megnyomom, és gondolatban jó magasra szállok. És a göncöl szekére fókuszálok. Nyúlok a csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Nyúlok a csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, mind az enyém.
Nagyot gondolni nem ér, sok kis hitű húz lefelé. Szerintem meg belefér, mert véges, de egyedi a gondolatunk. Ezen a földön bármit gondolhatunk. Véges, de egyedi a gondolatunk. Bármit gondolhatunk. Csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Nyúlok a csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Államtitkárrá választották a miskolci Szabó Tóth Kingát, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar alkalmazott társadalomtudományok intézetének igazgatóját. Az államtitkár a szociális, a család és az idősügyért felel majd. Szabó Tóth Kingát hallják.
Szerettem volna változást, mert úgy éreztem, hogy a dolgok nem feltétlenül abba az irányba mennek az utóbbi néhány évben, amit én tudnék támogatni, vagy szociológusként. Eleve a szociológia, ez egy kritikai érzékekkel megáldott szakma, tehát ebből az értelemből is szemléltem a folyamatokat. És lényegében mégis váratlanul ért az a felkérés, amit kaptam, főleg amiatt, hogy rögtön egy ilyen magas pozícióra. Ezért aztán kértem egy kis gondolkodási időt, olyan sok gondolkodási időt nem kaptam. Aludhattam rá egyet. Kaptam nagyjából egy éjszakát, hogy ezt átgondoljam. És az első dologom, ami volt, az, hogy a családommal megbeszéltem, és mivel a családom támogatott, nyilván nagyon fontos, hogy a családi életünk az egy támogató közeg, és ezt meg is tudjon maradni, hiszen anélkül ezt a felelős pozíciót nem lehet ellátni. És mivel ezt maximálisan megkaptam, és aztán vettem, ugye szoktam mondani, két nagy levegőt, és igen, igen mondtam, és ez egy nagyon megtisztelő feladat a számomra. Különösen azért is, egyrészt, hogy a Szociális Családügyi Minisztérium stábját tudom erősíteni, másrészt pedig miniszter úr személyében is azt gondoltam, hogy amit akkor tudtam róla, ugye, hiszen akkor abból tudtam főzni, amit tudok a hírekből, eleve nagyon szimpatikus volt számomra, ahogy az egész munkához hozzáállt, és ahogy ő is a saját kinevezéséhez hozzáállt, hogy ő is egy hatalmas megtiszteltetésnek tartotta, és éppen ezért örültem, hogy vele tudok dolgozni, és az ő stábját tudom majd erősíteni.
Láthattuk a Facebook oldalán, hogy gőzerővel beindult most a munka. Mi az, amin dolgoznak jelenleg, mi minden történt eddig?
Hát ami a Facebookon van, az lényegében a Jéghegy csúcsa, de nagyon jól mutatja, hogy mibe vagyunk benne. Ugye itt azt kell tudni a minisztériumról, hogy 4 államtitkárság van, ami szakállamtitkárság, ugye a miénk a szociális, család és idősügyi, van az esély, egyenlőség és akadálymentesítési, van a gyerekvédelem és gyerekjogi, illetve van a foglalkoztatás és munkaügyi szakállamtitkárságok. Na most a minisztérium nyilván abból a szempontból ez egy nagy kihívás, hogy ugye 4 minisztériumból állunk mi össze, és a főosztályok, osztályok is innen jönnek át, kerülnek át hozzánk. Hogyha a saját államtitkárságomról lehet beszélni, és ugye főleg hát ebből a pozícióból inkább erről szeretek szívesebben beszélni, akkor azt tudom mondani, hogy az általam vezetett államtitkárság is Budapest 3 különböző területéről jön, Fő utca, Csalogány utca és a Szalay utca, ott vannak szervezeti egységeink, és ez azt is jelenti, főosztályok, osztályok, körülbelül ezt úgy kell elképzelni, aki most ezt hallgatja, hogy körülbelül 120 embert veszünk majd át az államtitkárságom alá, ők fognak tartozni 3 helyszínről, tehát az ügy menetek, azok nyilván olajozottan mennek, hiszen ez egy államigazgatási gépezet, de azt, hogy hogyan fogunk velük együtt dolgozni, az most van kialakítás alatt. És hát nyilván az is most van kialakítás alatt, hogy a helyettesek felkérése, hiszen egy államtitkárság nem működik helyettes államtitkárok bevonása nélkül. Úgyhogy ezeket az embereket, a szakmai csapatot, az a megtiszteltetésért, hogy én válogathattam össze, és ez számomra egy nagyon nagy könnyebbség, úgyhogy szakemberek vesznek körül, és azt látom, hogy a főosztályvezetők és osztályok személyében is számíthatunk egy szakember gárdára. Ezeknek tehát, mint mondtam, rengeteg ülésben, rengeteg közös gondolkodásban vagyunk ezekben a feladatokban. Ezzel párhuzamosan pedig ugye kaptunk egy nagy örökséget, ügyeket, folyamatban lévő ügyeket, amelyeket gondozunk, ez nem kis kihívással jár számunkra, hiszen ezekben rapid döntéseket kell hozni, vannak olyan ügyek, amik ugye lejárnak, tehát ezt el lehet képzelni, hogy a munkának folyamatosan kell mennie, és ezért nekünk ezekkel az ügyekkel kiemelten kell foglalkozni.
Államtitkárként milyen célokat, terveket fogalmazott meg magában?
Többféle programot építettünk föl, most a legfontosabb, tehát nekem is van egy küldetésem, amit mindig igyekszem hangsúlyozni, hogy a társadalmi, amiről az előbb is kitértem, a társadalmi és szociális innovációkat szeretném beépíteni az államtitkárságunk által kezelt területekbe, és hát szoktam mondani, vagy mostanában mindig ezt hangsúlyozom, hogy egy 21. századi szociális családpolitikai rendszert szeretnénk kiépíteni. Viszont ami nagyon lényeges még, vannak programelemek az első 100 napra, és nyilván a következő 4 évre is, de ami a legfontosabb, hogy precíz diagnózis nélkül ez mit sem ér. Tehát most abban a fázisban vagyunk, hogy feltérképezzük a szociális és gyermekvédelmi intézményeket, ugye az államtitkárságunkhoz a szociális intézmények tartoznak, ennek nagyon széles spektruma van, a biztos kezdett gyerekházaktól kezdve úgy kell ezt elképzelni, hogy a különféle idősellátó intézmények, hajléktalan, pszichiátriai betegek, fogyatékkal élők intézményhálózata és ezeknek a támogatásai. Tehát ezekre vonatkozóan most egy széleskörű diagnózist végzünk. Ez a júliusnak a programja. Már ezt előre tervezzük, tehát megnézzük, hogy mi az alaphelyzet. Megnézzük, hogy mik a legfontosabb hiányok, területek, problémák, kihívások, és ezekre fogjuk felépíteni azt, amit még szeretnénk a már meglévő programelemek mellé beemelni. Úgyhogy szociológusi vénámat nem tudom, hogy is mondjam, levetkőzni, nem is szeretném, ugye a szociológia mindig abból indul ki, hogy ahhoz, hogy egy helyzetet kezelni lehessen, ahhoz ismerni kell azt, hogy mi a kiindulási helyzet. És ezen vagyunk most, hogy ezt minél alaposabban megismerjük. Nem aktákból szeretnénk elsősorban megismerni, bár ilyeneket ugye kaptunk az átadás átvételnél, hanem szeretnénk megismerni a szereplők szemszögéből, tehát a terepről, a kliensek és a szolgáltatók és az intézményhálózat tapasztalataiból, és ez a diagnózis, ez a feltáró munka fog zajlani.
A Miskolci Egyetemen szerzett szakmai tapasztalatát, tudását hogyan tudja beépíteni a mostani munkájába?
Miskolcon is élek, jó, most egy kicsit kétlakivá váltam, mert a 7 a 7 napjából 5-öt Budapesten töltök, de a miskolci kétlakiságom azt gondolom, hogy értékként tekintek rá. Tehát amikor arról van szó, hogy hogy is mondjam, értékes, de ugyanakkor vidéki települések, vagy arról van szó, hogy megtanultam például, hogy is mondjam finoman, hogy mindenki jól értse, a hiányból értéket teremteni. Tehát azt gondolom, hogy azt arra rátanultam miskolciként is, mivel 52 éve ebbe a térségbe élek, hogy hogyan lehet főzni abból, ami van. Tehát ezt úgy tudom elmondani, hogy van 2 hűtőszekrényed, mi mindig azt tanultuk meg, és szociológusként, szocmunkásként is, mint a Miskolci Egyetem egyik középvezetője, és ezt láttam, hogy van 2 hűtőszekrényed, az egyikben van 5 termék, a másikban, mert mondjuk nagyon gazdag vagy lenne 100 féle portéka, nekünk mindig az 5 termékből kellett valamit főzni. És emiatt én úgy gondolom, hogy rátanultam egy olyan viselkedésre, hogy soha nem, vagy mindig látom a problémát, de már rögtön a megoldásokon gondolkodom. Tehát egy ilyen proaktív viselkedést fogok vinni, tehát a megküzdési repertoáromban ez mindenképpen van, hogy oké, mondjunk 3 problémát, de rögtön tegyük hozzá, hogy milyen megoldások vannak. És azt gondolom, hogy ebben a minisztériumi munkában ez nagyon-nagyon fontos, hogy legyenek mindig jövőbe mutató terveink, és ebben szerintem ez a miskolci létemekben nagyon is megerősített. Ami másik érték, hogy én nagyon sokféle településen jártam az elmúlt, hát a szakmai munkámat tekintve az elmúlt 27 évben, és ez nagyon fontos érték, mert ugye a minisztériumban sokszor előfordul, hogy az emberek ugye felülről néznek rá a világra, ugye a mi minisztériumunk is a várba van, tehát így felülről ugye szemléljük a, úgymond az embereket. Ez szerencsére a mi esetünkben pont fordítva van, mert ez is egy tapasztalat, amit Borsodból vagy az észak-magyarországi régióból viszek, hogy láttam településeket működés közben, láttam szociális munkásokat elfáradva, ismerem a problémáikat, ismerem a napi küzdelmeiket, látom, hogy hátrányos helyzetű településeken milyen kihívások vannak, és ezt nem csak a térképről ismerem, meg nem csak az aktákból, és ezt meg is szeretném tartani. Nem szeretném elveszíteni a kapcsolatot a napi valósággal, és azt se szeretném, hogy ne tudjak, júliustól tervezem is, hogy visszatérek ebbe a napi praxisba abból az értelemben, hogy fogom látogatni ezeket a településeket, fogom látogatni az országos intézményhálózatot, és meg szeretném hallani és becsatornázni a minisztériumi munkába a hétköznapi embereknek a, hogy is mondjam, a problémáit. Eleve szociológusként nagyon fontosnak tartom, hogy a szociológiának feladata az emberek, a polgárok, az állampolgárok szavának a kihangosítása, és azokért szólni, akik akár fogyatékkal élők, idősek, valamiben hiányszenvedők, akik magukért nem tudnak szót emelni, és ezt a kapcsolódásomat mindenképpen szeretném, a bármilyen is a munka, bármilyen intenzív is, ezt a terepi munkát és intézménylátogatást beemelni a tevékenységeink közé.
Az előbb már említette a 21. századi megoldásokat, és az egyik Facebook videójában az innovációról, az innovatív megoldásokról beszél a szociálpolitika, családpolitika területén. Mit jelent ez?
Igen, az előbb kitértem már rá, hogy az egyik krédónk, ha lehet ilyen nagyképűen mondani azt, hogy a társadalmi és szociális innovációk rengeteg van, Magyarországon is rengeteg jó gyakorlat van. Én is láttam rengeteg jó példát erre. Ezekkel meg fogjuk újítani a szociális és családpolitikát, illetve ami még 2 fontos dolgot ehhez hozzátennék. Ugye mindenki által ismert, hogy a vállalatoknak van a CSR tevékenysége, azaz az, hogy a társadalom érdekében valamilyen felelősségvállalást visznek, visszaforgatnak valamit a bevételeikből a társadalmi felelősségvállalás jegyében. És azt láttam az eddigi szakmai munkám során, hogy ez sokszor mondjuk kimerül abban, hogy kifestünk egy bölcsödét, ez nagyon nemes cselekedet, nem azt akarom mondani, csak azt gondolom, hogy ha megkínáljuk ezeket a vállalatokat egy szélesebb, színesebb palettával, hogy mi mindent lehetne csinálni, akkor felelősségteljesebb döntést tudnak hozni a CSR tevékenységük vonatkozásában. Úgyhogy ebben mindenképpen szeretnék előrelépni, és a még egy nagyon fontos dolog, és ez is az innováció része, hogy egyetemi felsőoktatási emberként megtapasztaltam, és a Miskolci Egyetem erre egy kiváló példa különben, hogy az egyetem 3. missziós szerepköre, ami azt jelenti, hogy az egyetemnek van egy kisugárzó szerepe arra a régióra, amiben működik, és a Miskolci Egyetem ebben nagyon ügyes volt, és biztos van több ilyen egyetem, amiben kiváló. Tehát ez a harmadik misszió szerepkörét a felsőoktatásnak, hogy hogyan lehet halmozódott tudást a közjó szolgálatába állítani, ezt hívjuk ugye harmadik misszió szerepkörnek, és ezt a dolgot is az alkalmazott kutatáson és a gyakorlaton keresztül becsatornázni a minisztériumunk és államtitkárságunknak a működésébe, és majd az Európai Uniós pénzek, amit ugye jönnek források, ezekben is egy kiemelt területünk lesz ezeknek bekanalizálása a mindennapokba.
Államtitkárrá választották a miskolci Szabó Tóth Kingát, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar alkalmazott társadalomtudományok intézetének igazgatóját. Az államtitkár a szociális, a család és az idősügyért felel majd. Szabó Tóth Kingát hallották.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
A bazár tömbtől a miskolci Szohóig. Ezzel a címmel jelent meg a belváros egyik szegletének történetéről, jelenéről és jövőjéről szóló kötet. A bazár tömb a Széchenyi, Szentpáli régi posta és Kazinci utcák által határolt rész. A sokáig romosan rendezetlenül álló terület nem csak megújult és megszépült, hanem közösségi események helyszínévé is vált. Mindez két vállalkozó sokéves munkájának, anyagi és szakmai befektetésének köszönhető. Stúdiunk vendégei Reinmann Zoltán helytörténetkutató, civil referens, a Bazár tömbtől a Miskolci Szuhóig című kötet szerzője, és Hajdú László, az Expert Holokor ingatlanhasznosító Kft. Tulajdonosa ügyvezetője.
Hát a bazártömb, ez érdekes egyébként, a bazártömb elnevezés, hát gyakorlatilag 90-es években kapta ugye ezt a nevet, előtte nem nagyon találkozunk ezzel az elnevezéssel. Ugye ez a főutca végében található terület volt, vagyis a főutca házai mögött található terület volt, ami hát fokozatosan romlott le. Ugye hátul ilyen kisebb házak voltak, ugye elő volt a főutcán volt az, ami mutatta a fényűzést, a gazdagságot, vagy ami a kirakatban volt, és mögötte már ilyen kisebb házak voltak, nyilván szegényebb sorsú emberek éltek ott, és hát ez azért a 90-es évek közepére már nagyon olyan szinten leromlott az állapot ennek a területnek, hogy már tényleg kicsit vállalhatatlan volt, és az a köves parkoló, amit mindenki úgy hív, az tényleg nagyon sok város vezetés tervezett ezzel kapcsolatban, hogy ezt rehabilitálja, el is kezdődött valamilyen szinten ennek a rehabilitációja, de igazából ez soha nem fejeződött be egészen mostanáig.
László, tulajdonképpen milyen út vezetett a bazártömbtől a Szóhóig, hogyan kezdődött a történet?
Még egy picit a Zoltánnak a gondolataira hagyhűzzek már rá, mert most sem fejeződött be, hogy ezt a szót egy kicsikét komplettebbé tegyem, mert ez a kötet is csak egy pillanatfelvételt mutat. Mi azt gondoltuk, hogy eljutottunk már valahova, ahol mondjuk az első pillanatfelvételt el lehet készíteni, de számtalan feladat vár még ott. Ez a bazártömb egy viszonylag nagy területe, a Széchenyi, Kazinci, Régi Posta és a Centrum által határolt területről beszélgetünk. Tehát egy viszonylag nagy terület, amiben már látható dolgokat tettünk le az asztalra, folytatva az ottani elődöknek a munkáját, ami valahogy mégis mindig félbeszakad. Remélem, hogy a mi lendületünk egy kicsit tovább fog tartani, és egy nagyobb ívű, hosszabban tartó fejlesztést tudunk ott végrehajtani. És hogy hogyan kezdődött a kérdésre válaszolva? Nagyon egyszerűen vettünk ott egy-két ingatlant, ami nem arról szólt, hogy valami nagyobb koncepció részeként lesz ez apostrofálva, hanem egyszerűen csak egy piaci vásárlás volt. Alapvetően kínálati piac van Miskolcon. Nekünk az a koncepciónk, hogy akár üzlethelyiségetről beszélünk, akár ingatlanról, olyan minőségűre megfejlesztjük a partnereinknek, amelyekben európai módon tudnak működni, ezeket a költségeket mi álljuk. Ennek fejében azt várjuk, hogy legalább 2-3 évig plusz 2-3 éves opció mellett velünk dolgozzanak. És elindult ez a koncepció, 11 néhány üzletünk lett már ott a közvetlen területen, és első körben női szépészeti bérlőink lettek, valamiért a hölgyek nagyon szeretik a belvárost, ez a fodrász, műköröm és ez a csomag. De egy picit ez egy olyan, tehát maga a tevékenység is azt feltételezi, hogy kinyitom az ajtót, bemegyek, leteszem a kezemet, megcsinálják a körmöt, kinyitom az ajtót, elmegyek. Egy nagyon csendes rész volt, és itt jött az a gondolat, hogy valamiféle mozgás szükséges, és mi tudja ezt megadni. Már ott volt a Melon nevezetű kávézó, mi gondolkoztunk az új nagy épületünknek, amelyben 6 üzletet szerettünk volna csinálni, abból lett egy darab nagy rockabilly chicken étterem, a leves a Széchenyi utca felé már ott volt, az hátrafordította, lett egy belvárosi friss terasz, és ez egy pillanatfelvétel, mert még megyünk tovább folyamatában, de ebből idők folyamán alakult ki teljesen szervesen ez az úgynevezett Soho koncepció.
Zoltán civil referensként, íróként, lokálpatriótaként hogyan látja a Sohót?
Hát óriási köszönet Laciéknak és mindenkinek, aki ehhez csatlakozik. Ugye most már a Spirál is csatlakozott hozzájuk ehhez a projekthez. Tényleg megindult valami, tehát tényleg azt veszem észre, hogy ők voltak az elsők, akik tényleg így civilként összefogtak ebben a projektben, illetve más projektekben is, de nagyon jó volt látni például a szezonnyitót, az olasz hétvégét nem olyan régen, hogy mennyien voltak, és tényleg tele volt a Fröccs, tele volt a Rockabilly is, a Melonba is voltak, ott voltak az árusok, az tényleg az a kis zene, és ami ugye alapvető koncepció, hogy egy a 40-eseknek, a családosoknak egy olyan lazulós helyet létrehozni, ami tényleg felüdülés jelent, és a minőség minden szempontból nagyon fontos. És ezt elérték, és még nincs vége, ahogy mondta Laci, úgyhogy én nagyon-nagyon bizakodok, és nagyon köszönöm, és tényleg nagyon jó ez egész, amit ők létrehoztak és megálmodtak. az egész minden miskolci köszönheti ezt, és tényleg ennek még nincs vége. És egyébként erre a lendületre nagyon sokan rá fognak csatlakozni. Én biztos vagyok, már vannak jelek is, úgyhogy én biztos vagyok, hogy ez a városban tovább fog folytatódni.
Igen, van egy mágnes hatása, ez mindig egy természetes szerves történet egyébként. Vinni kell az zászlót, nagyon sok energiát kell beletenni. Két dolgot hangsúlyozok már itt. Az egyik az, hogy bár egy üres területre építettünk egy komoly beruházást, azért a mi beruházásainknak a célja, ez jelesül, ez már a hatodik volt, az, hogy a régi épületeket mentsük meg. Ugye olyan utcafrontos épületek, Széchenyi utcafrontos épületekről is beszélgetünk, ebből jelenleg is egy komplett épülettömnek a rehabilitációja folyik. Próbáljuk eredeti állapotában visszaadni Miskolcnak, de ugyanakkor a belső műszaki tartalom tekintetében 21. századi minőséget adunk annak, aki ezt utána használni fogja. Tehát, hogy nagyon fontos az egyfajta értékmentés, mert mi azt látjuk, hogy komplett tömbök pusztulnak a városban nagyon minőségi helyen. Másrészt pedig, hát ez saját vállalásunk, tehát mi ezt saját forrásból és hitelből tesszük, kockáztatunk Miskolcért, és nagyon hinni kell, és hiszünk is ebben a városban, hogy ez egy működőképes város marad lesz a jövőben is. Mind a kettő a mi számunkra, mind a két elem nagyon fontos.
Én éppen szerettem volna kérdezni, hogy beszéltük itt az előbb, hogy voltak már próbálkozások. Mind múlik tulajdonképpen ez, hogy most ilyen sikeres lett a Soho?
Akaraton, hiánypótláson, szerencsén. Én a fiamnak mindig azt mondom, hogy a szerencse nem aludta ötös, hanem az a szerencse, hogy elkezdett csinálni, teszel bele végtelen mennyiségű energiát, és a végén működni fog. Ha működni fog, akkor szerencséd van, ez a szerencse. Én azt érzem, hogy nekünk szerencsénk van. Valószínű egy légüres térbe mentünk be, ahogy Zoltán mondta, a színház melletti utca a 16 éveseké, valójában a mi korosztályunknak ez a, hát ha legyen 30 pluszos, de egészen akár a 70-es korosztályig bezárólag kevés olyan dedikált hely, esemény van, ahol meg tudnak jelenni, találkozni tudnak a barátaikkal, a hozzájuk hasonlókkal. Mi ezt az esélyt próbáljuk megteremteni ezekkel az opciókkal. Fényesek vagyunk, halkak vagyunk, tiszták vagyunk, biztonságosak vagyunk, minőségiek vagyunk. Ezt a csomagot próbáljuk mi az asztalra letenni. Ez azért is nagyon érdekes és jó az áthalása a történetnek, mert amikor Zolival mi először leültünk, hogy kellene csinálni egy ilyen helytörténeti pillanatfelvételt, akkor én ezzel egy idejéleg beszéltem a Pankucsi Mártával is, akinek az anyaga benne is van ebben a könyvben, és teljesen határozottan leírja, hogy Miskolc nyomor negyedeinek egyike volt ez, és egy kicsit olyan, szóval íva van ennek a gondolatnak az igazság, hogy amit Zoli is itt végigvezetett itt a könyvben, hogy ez a honnan, hová érkezünk, és mégiscsak és ez egy jó érzés mindenképpen.
És Zoltán, hogyan néz ki tulajdonképpen ez a helytörténeti pillanat felvétel, ahogyan László fogalmazott, mi minden tartalmaz a kötet?
Hát ugye onnan indulunk, hogy ugye egy kis vezető Miskolcról, egy kis vezető a főutcáról, és magáról a bazártömről, mellette ez a kis tanulmánya, a Pankucsi Mártának a tanulmánya, és hát utána pedig egy interjú van benne Kovács Zoltánnal és Hajdú Lászlóval, egy elég hosszú interjú, egy elég mély interjú, ahol az elképzeléseiket mondják el, hogy miért is, hogyan és hogy alakult ki ugye a dominó elf, hogy jöttek sorba az épületek, és a végén megszületett ez a koncepció, és hát a távlatok is. De egyébként például szerintem tényleg nagyon fontos, hogy ezt meg lehet örökítve, és egyébként ebben a minőségben meg aztán abszolút, tehát hogy lehet látni, a régi képek is vannak benne, lehet látni a régebbi időszaknak a pillanatfelvételét, és lehet látni azt, hogy az bizonyos épületeknek, amiket felújítottak, hogy néztek ki előtte, és hogy néznek ki most, vagy akár az új épületet is. Úgyhogy tulajdonképpen így ebből áll össze a könyv, és ugye ennek majd lesz folytatása is, ez hozzá fűzve még azokat a történéseket, amik ezután történnek. Majd ugye azt hiszem a Top Pluszos pályázatban is benne van ugye ez a terület, tehát most elvileg nagyon sok fejlődés jöhet még a következő években, illetve hát van egy új épület ott, ahol az illem helyett létesítették, és az is felújítás alatt van, úgyhogy mindenképpen folytatódik tovább ez a Soho projekt, és ez nagyon örömteli számunkra.
Sok elképzelés van a fejlesztésre. Ahogy Zoltán mondta, éppen középúton vagyunk egy komplett tömnek, de éppen már tervezünk egy újabb, hát a kavicsos parkolós része egy következő Soho 7 projektet. Hát reményem szerint spoilerezzem az önkormányzatnak azt a szándékát, hogy a régi posta hátsó területére parkoló fejlesztést ben gondolkodunk. Mindenképpen meg kell oldani a belvárosnak a parkolását. Az nem elvárható, hogy azt gondoljuk, hogy embereket szeretnénk a belvárosba hívni, de nem teremtjük meg azt a feltételrendszert, hogy le tudják tenni az autót. Az pedig teljesen fölösleges abban gondolkodni, hogy nem autóval fog bejönni a nagy többség, de sajnos autóval fog bejönni a nagy többség. Erre vannak egyébként elképzelések, ilyen körgyűrűs rendszerek és egyebek, de visszatérve a Soho részre, egy folyamatos fejlesztés alatt áll a terület, és két dolgot még, hogyha megengeded, megemlítenék. Az egyik az, hogy az a mágnes hatás, amiről beszéltünk, ez más egyéb építkezéseknek a megkezdésében is testet ölt. A régi postán most fejeződik be egy fejlesztés, illetve ha a centrumtól bekanyarodunk, ott van egy foghitelek, annak hamarosan elkezdődik a beépítése, szintén ebben a tulajdonosi körtől várható ez a fejlesztés. És a másik gondolat, említette Zoltán a üzlettársam annak a nevét, és én szeretném hangosan is még egyszer elmondani Kovács Zoltánnak a nevét, akinek nagyon hálás vagyok, mi ketten próbáljuk ezt a fejlesztést csinálni. Ő, hogyha leegyszerűsítem, ő minden műszaki dologért felel, és az, hogy ez rendben fejlődjön, és ezek olyan minőségben valósulnak meg, ez Zoltánnak köszönhető.
A Soho több, mint egy üzleti beruházás, lehet ezt mondani? Közösséget épít, erősíti a lokálpatriotizmust. Mit gondol erről?
Már most több lett, igen, határozottan tudom állítani. Az a szándék, ami például az ott lévő vállalkozóknak az összefogásában is megtestesül, ahol 30-40 éves fiatalok, akik egyébként tehetségesek a saját szakmájukban, név szerint is hagy mondjak el, említsem meg Bárci Tamást a Levesből, Farkas Orsolyát, Vaslászlót a Rockabilly Chickenből, és Lipták Ádámot a Melon kávéházból. Ez az a generáció, amely... Ez a 30-as, 40-es korosztály tehetséges, itt képzelik el a jövőjüket, pénzüket, munkájukat, energiájukat kockáztatják, teszik bele, és elfogadták azt az elképzelést, hogy, és itt mindig ezt a példát mondom, hogyha valaki elmegy a Budapesten a Liszt Ferenc térre, ahol rengeteg étterem van, az egy dolog biztos, hogy ő enni fog. Az nem tudható, hogy melyik étterembe megy be, de aki már oda elmegy, az azzal a szándékkal megy, hogy ott valamit enni fog. A Sohóban is ezt akarjuk elérni, folyamatosan új fejlesztések mellett új tagokat keresünk, hogy aki eljön ide, egy élmény alapú dologban legyen része, de mindenképpen tudjon minőségben enni, inni, leülni, és ott megfelelő környezetben mindezt élvezni. Szóval, és hozzáteszem még azt is, hogy maga a hely egyébként elkezdett bevonzani olyan eseményeket, például Leocki Lászlónak onnan indult a jótékonysági emlékfutása, több más ilyen típusú eseménynek adtunk egyébként helyet, ami azt mutatja, hogy ez is egy ilyen bevonzó képesség, futók onnan indulnak, biciklisek onnan indulnak reggel, odaérkeznek meg, elkezdett lélegezni ott az a környezet, és napi szinten kapjuk a visszacsatolásokat, hogy ez egy egészen más minőség, mint ami egy 2-3 évvel ezelőtt volt. És még egy utolsó gondolat, igen, nagyon várom azt, hogy 3 év múlva, hogyha ott tartunk, amikor Zoli meg fogja érni ennek a 2.0-as verzióját, akkor azok az elképzelések, amikkel mi megyünk, amivel mások jönnek velünk, és esetleg mondjuk a Top Plus egyszerre összeér, hogy hol fogunk akkor tartani, és milyen minőséget fog adni annak a városrésznek.
Ön nagyon sokat tesz a városért, nem csak a Sohóval, hanem kulturális területen is beszélgettünk már itt az Európa Rádió stúdiójában. Miskolci belvárosi körrel kapuhajakat újítanak fel. Miért? Miért tartja ezt fontosnak? Mit jelent önnek Miskolc?
Ó, hát nagyon sok lokálpatrióta válasz van erre. Én nem szeretnék ezekből semmélyeket se előhúzni. Egyetlen egy gondolatot tennék ide. Én azt szeretném, hogy ha a fiam itt nőne fel, és itt maradna.
Zoltán, ha belelapozunk a könyvbe, nagyon sok szép képet is tartalmaz, ha ezekről mesélne nekünk.
Igen, hát egyébként a képek, azok a László képei, mármint a mostani állapotot tükrözően azok az ő képe, illetve a buli képek vannak, tehát ezek tényleg nagyon jók. Tehát szerintem ez, hát igen, mondjuk vannak régebbi képek is, ugye magáról a főutcáról, ezeket egyébként a múzeum, illetve a könyvtár adta, vagy bocsánat, a rendelkezésünkre. Vannak ugye újságképek, azokkal is ugye megegyeztünk a Borsod Online, a Csákó Attilával, hogy ők is. Például van egy kedvenc képem egyébként, tehát a 14. oldalon ez a régi bazártöm hátulja, ugye ez a régi Posta utca, trabantokkal és különböző régi autókkal, és azért itt is lehet látni, megnézzük a házaknak az állapotát, hogy milyen minőségben voltak akkoriban, és hát hogyha megnézzük, és ha hirtelen most sokat lapozunk, és még átlapozunk a 32. 33. oldalra, akkor látjuk, hogy egy teljesen más minőséget képvisel a kettő, de egyébként óriási köszönet Takács Józsefnek is, a tördelőnek, tehát ő volt az, aki a tipográfiát, könyvtervet készítette a Betűmester BT-ből, aki tényleg nagyon jó munkát végzett szerintem.
László, mit szólt a kötethez?
Szerettem, tehát vártuk mi ezt, hogy olvashassuk és hogy kézbe vehessük. Alapvetően a szándék az volt, hogy tényleg legyen egy pillanatfelvétel, mi magunk is majd egy pár év múlva vissza tudjuk ezt lapozni, hogy hol tartottunk. Akkor, amit úgy gondoltunk, azt most majd a jövőben éppen hogyan fogjuk gondolni, tehát ezek a szembesítések mindig könnyebb akkor, hogyha valami írott malasztal találkozik az ember. Igen, óhatatlan, egy kicsit magunknak is csináltuk ezt az egészet, de én azt tudom mondani, hogy szeretem, és én azt a szerves fejlődésnek az egyik pillanatát látom ebben az egészben, amiben Reimann Zoltán nekünk segített. Örülök neki. Örülök, hogy van, hogy létezik egyáltalán ilyen.
A Bazár tömbtől a Miskolci Szohóig. Ezzel a címmel jelent meg a belváros egyik szegletének történetéről, jelenéről és jövőjéről szóló kötet. A Bazár tömb a Széchenyi, Szentpáli régi posta és Kazinci utcák által határolt rész. A sokáig romosan rendezetlenül álló terület nem csak megújult és megszépült, hanem közösségi események helyszínévé is vált. Mindez két vállalkozó sokéves munkájának, anyagi és szakmai befektetésének köszönhető. Stúdiónk vendégei voltak Reimann Zoltán helytörténetkutató, civil referens, a Bazár tömbtől a Miskolci Szohóig című kötet szerzője, és Hajdú László, a Miskolci Expert Holokor ingatlanhasznosító Kft. Tulajdonosa, ügyvezetője.
Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Első dalomban azt írtam, hogy ember nem élhet törött lábbal, eltöltenék egy pár órát azzal a művészi kölyök lánya. Mert emlékszem, hogy fel se tűnt, hogy már nekem is volt eltörve a lábam, és emlékeim nem csalnak. Éltem, hiába voltam egy ágyban, s normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Sztorit pont úgy mesélek, ahogy történt. Aláírtam egy nyakkendőben egy világszintű atomtörvény. Megkívánta a helyzet azt, hogy a dramaturgiát átalakítsam. Néhány évre rá nem tudom, hogy volt a papír, amit aláírtam. S normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Sikerül igazat mondanom, hiába igyekszem olyan nagyon, s a legrosszabb, hogy fel se tűnik, a legrosszabb, hogy fel se tűnik. S nevetve mondom, hogy láttam mamutot, magamtól mindig újat tanulok. Én igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok arról, hogy hazudok.
Kedves hallgatóink, Kontinentális reggeli című magazinműsorunkat hallották. Maradjanak velünk a folytatásban, és hamarosan jönnek a hírek. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Lukács evangélium a 12. fejezetének 57. és azt követő verseiből hallgassuk meg. És mi dolog, hogy ti magatoktól is meg nem ítélitek, mi az igaz? Mikor pedig a te ellenségeddel a fejedelem elé mégy, igyekezzél az úton megmenekedni tőle, hogy téged ne vonjon a bíró elé. És a bíró át ne adjon téged a poroszlónak, és a poroszló a tömlöcbe ne vessen téged. Mondom neked, hogy nem jössz ki onnét, míg nem megfizetsz mind az utolsó fillérig. Jézus az életet egy úton való járáshoz hasonlítja. Mi magunk is sokszor idézgetjük, hogy jövevények és vándorok vagyunk ezen a földön, énekeljük is, utas vagyok-e világon. Utunk pedig e földön a halál felé vezet. Megállíthatatlanul úton vagyunk, sírunk felé. Egyikünk előtt talán még hosszú az út, másikunk koporsója talán már holnap bekanyarodik a temető kapuján. Ez az, amit soha senki sem tud kiszámítani, de amire újra meg újra figyelmeztet Isten. Minden betegség, amely lever a lábunkról, minden gyászjelentés, amelyet a kezünkbe veszünk, minden temetési menet, amely szembe jön velünk, minden megásott sír, amely mellett elhalad az útunk, mind azt mondja, készülj a halálra, mert úton vagy feléje. Az út végén pedig igénk szerint bíró vár reánk, aki épp úgy kikerülhetetlen, mint maga a halál. Ez a bíró minden tudó. Úgy olvas az életünkben, mint valami nyitott könyvben. Minden tud rólunk, az első gyermek csinytől kezdve a legutolsó gonosz gondolatig. Ez a bíró irgalmatlanul igazságos. A bűnös előtte nem védekezhet, kíméletre és szánalomra nem számíthat. Amíg eléje nem kerülünk, elintézhetjük a dolgot kegyelmi alapon. Amikor azonban már előtte állunk, nincs több lehetőség a kegyelemre. Ezért tehát, ami halál felé tartó utunkon egyetlen feladatunk van, megelőzni az ítéletet a megtéréssel. Rendezni kell a bűneinket útközben, ki kell békülnünk ellenségünkkel, elégtételt kell szolgáltatnunk az ellenünk panaszkodóknak. Legelső sorban azonban Isten igéje alapján meg kell ítélnünk önmagunkat. Mindennek azonban időben kell megtörténnie. Rendelt ideje útközben, menet közben van. Összeveszett házastársak, tékozló gyermekek, perlekedő testvérek, gyűlölködő szomszédok, béküljetek ki hamar. Szolgáltassatok egymásnak elégtételt, ítéljétek meg önmagatokat, amíg az úton vagytok, mert a kegyelmi idő nem tudni, meddig tart. Vegyük komolyan Isten figyelmeztetését, aki ezt azért teszi, mert nagyon szeret minket. Isten mentő szeretete van minden figyelmeztetése mögött. Olyan mentő szeretet ez, amely még többre is képes, mint figyelmeztetésre. Ez a szeretet a Golgotára is képes. A Golgotán az ott felállított kereszten az történt, hogy a bíró kimondta a bűnös ember felett az ítéletet. De a bűnös helyett egy szülött fián, Jézus Krisztuson hajtotta végre azt, ő maga szállt alá a kárhozat tömlöcébe azért, hogy mi érdemtelenül megmeneküljünk. Földi utunkat sírok között, saját sírunk felé tartva még most kapaszkodjunk bele Istennek ebbe a mentő szeretetébe. Most még megadatik rá a lehetőség. A mai ige magyarázat a Boldván szolgáló Prókai Árpád lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.